Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa közelgő apostoli útjairól adott tájékoztatást Mateo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Szentatya, elfogadva a monakói hercegség államfőjének és érsekének meghívását, március 28-án látogatást tesz a városállamban. Elfogadva az államfők és egyházi előjárók meghívását, a pápa április 13-a és 23-a között apostoli látogatást tesz Algériában, Kamerunban, Angolában és Egyenlítő Guineában. Őszentsége előbb Algérban és Annábában, majd Yaoundéban, Bamendában és Dualában, aztán Luandában, Muximában és Saurimóban lesz, illetve Malabóban, Mongomóban és Batában fog tartózkodni. A látogatás programját a későbbiekben teszik közzé. 14. Leó pápa, elfogadva a Spanyolország államfőjének és egyházi vezetőjének meghívását, június 6-a és 12-e között apostoli látogatást tesz majd az országban. Ukrán püspökök kétségbe esett kérésére a Szentatya újabb segélyszállítmányt küldött Zaporizsjába. 14. Leó pápa az apostoli államizsnai hivatal közvetítésével gyógyszereket és mintegy 1000 olajradiátort juttatott el azoknak a családoknak, akik a hidegben fűtés nélkül próbálnak túlélni a folyamatos bombázások közepette. Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, erről a miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán, a védelmi tanácsülése után, amit az ukrán olajblokád miatt hívott össze. Január 27-e óta nem érkezik olaj a barátság vezetéken. Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példanélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány az olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, közölte. A kormányfő meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A katonák mellett a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek ezekre a helyekre, valamint a rendőrséget is mozgósítják. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lép életbe. Megegyezett a MOL csoport és a horvát Janaf független szakértők bevonásával elkezdik tesztelni az Adria vezeték valódi teherbírását, írt a közleményében a Magyar Olajvállalat. A cég szerint a tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző éjszakokban milyen csúcs és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. Erre azért van szükség, mert a korábbi becslések ellentmondásosak voltak. A MOL csoportnak szánt nyersolajszállítmányt már rakodják a Janaf Omisaj terminálján, között a horvát olajcég. Ez szerint nem a mostani lesz az egyetlen szállítmány, hiszen április elejéig további 7 tartályhajó érkezik. A Janaf a közleményében kiemelte azt is, nem orosz nyersolajat szállítanak a magyarok számára. Jelenleg nincs azonnali veszélyben az Európai Unió ellátása, jelentette ki az olajkoordinációs csoportülése után Anna Kaisa Ikonen. Az Európai Bizottság szóvivője emlékeztetett, a testület elnöke Ursula von der Leyen a javítások felgyorsítására kérte Volodymyr Zelenszky ukrán államfőt, hogy újraindulhasson a szállítás a barátságkő olajvezetéken. Az Európai Uniós Külügyi Tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter beszámolt arról, luxemburgi kollégája felvetette, menjenek magyar és szlovák szakértők megvizsgálni a barátságvezetéket, amire ukrán részről hosszú csend következett, majd az a válasz, hogy erről majd még egyeztetni kell. A magyar tárcavezető szerint ezzel bebizonyosodott, hogy technikai akadálya nem lenne az olajszállításnak. Ráadásul erre az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas azt mondta, a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Ukrajna a háború 4 év alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta, jelentette ki a miniszter az országgyűlés általános vitáján. Szijjártó Péter a számokat ismertetve elmondta, 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az EU Ukrajnának, ez 73.000 milliárd forint, háromszorosa annak az összegnek, amit hazánk 22 év alatt kapott. Aláhúzta, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mint egy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét. Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én szünetel majd a vasúti forgalom a déli pályaudvaron, között a MÁV ZRT. A vágányok berendezések karbantartását a két hétvégén mintegy 100 szakember végzi. Végül az időjárásról, jellemzően derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben plusz 8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban egy selyemkendőre festett, Szent Jobbot ábrázoló kép restaurálásáról szól első beszámolunk. Ezt követően Máger Ágnes miskolci festőművész, Szent és Profán című kiállítására invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk! Az Országos Széchenyi Könyvtár restaurálta a Szent Jobb érintése serekét. A Mária Terézia királynő idejéből származó selyemkendőre festett kép a Szent Jobbot ábrázolja. A nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és az Országos Széchenyi Könyvtár együttműködése jegyében került sor a festmény restaurálására. Tóth Zsuzsanna főrestaurátor beszél a festmény konzerválásáról. Ezt követően a Magyar Nemzeti Könyvtár főigazgatója Rózsa Dávid beszél a könyvtár szerepéről a digitális világban. Császi Erzsébet interjúit hallják. Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Országos Széchenyi Könyvtárból. Tóth Zsuzsanna főrestaurátorhoz jöttünk abból az alkalomból, hogy restaurált egy erekét. Mégpedig a Szent Jobb érintéses erekét, amiben Szent Istvánnak a jobb kezét csomagolták be, és erre festették rá a kezet, és ez egy gyönyörű díszes képkeretben van. A Szent Jobb erekje, ez a nagyváradi Szent László egyházművészeti gyűjteményből érkezett. 2025. januárjában hozták ide a Széchenyi Könyvtárba restaurálásra, és ünnepélyesen a könyvtár 2026. januárjában adta át a restaurált, konzervált képet a nagyváradi egyházművészeti múzeumnak. Mit tudunk a Szent Jobb erekéről? Ez egy érintéses erekje, ez érintkezett Szent Istvánnak a Szent Jobb erekéjével.
Igen, ez érintkezett, ennek egy hosszú története van, amikor 1760-as években Praj György felfedezte, hogy Ragusában megvan ez a Szent Jobb erekje, akkor több próbálkozás történt a hazahozatalára. De ennek a ragusai dombonkosok ellenálltak, ott egy nagy erekjegyűjtemény van, de mikor az oroszok fenyegetően léptek fel a köztársaság ellen, akkor Mária Terézia segítségét kérték, és hát ez egy felajánlás volt, hogy ezt megkapják. Tehát 1770. decemberében a dombonkos atyák átadták a kéz erekét a ragusai főhercegnek, majd pedig úgy néz ki, hogy január körül adták tovább Mária Terézia követségének, erről pontosan nem lehet tudni, hogy mikor történt, és akkor az atyák az addig egy díszes ezüst és üveg erekétartóban őrzött kézerekét kivették ebből a tartóból, és egy fa dobozban zárták, amin bársonyborítással volt kívül-belül, és ezüst kulccsal záródott. Ez a selyem darab, nem tudjuk pontosan, hogy érintkezett a kézzel, tehát amit tudunk róla, azt az erekéhez mellékelt szöveg tartalmazza. Mária Terézia kiadott egy igazolásról, ahogy gondoskodunk arról, hogy a Szent István jobb keze ábrázolva legyen azon az olasz leplen, amelyben ezt a drága erekét tárolták, miközben Ragusából Bécsbe szállították. Ebből tudjuk, hogy ez a selyem darab, ez micsoda. Amikor kutatásokat végeztünk a restaurás során, akkor kiderült, hogy nem egy selyemkép van, hanem háromról tudunk. Ebből ki volt állítva egy a Szent László emlékkiállításon, Székesfehérváron, és ennek a katalógusában találtam utalást arra, hogy van még egy szatmárnémetiben, és hát tudunk arról, ami a Szent Jobbi, ami a restaurálásra kerül. A három kép az szinte azonos, tehát megtaláltuk a szatmárnémetiben lévőt, és mind a háromnak ugyanez a szövege, tehát ez a melléklet szövege. Ebből az kiderült, hogy egy nagyobb méretű sejem anyagot vágtak több felé. Nagyváradon őrzött és a Veszprémnek közel azonos a mérete, és ezért azt gondoltam, hogy ketté vágtak egy anyagot, de akárhogy helyezgettük így gondolatba egymás mellé a két képet, egy ilyen hosszú csíkszerű anyagot kaptunk, és akkor megörültem, mikor a harmadik képnek a léte is bizonyossá vált, és akkor úgy gondoltuk, hogy negyedelték mégiscsak ezt az anyagot, és az ugye egy olyan jó méretű anyagnak bizonyult volna, de megkaptam Szatmárnémetiből a méreteit, és az eltért ettől a kettőtől, tehát a negyedelés az nem igazolódott be. Egy hosszúkásabb anyagra festették a Szatmárnémetit, és két kicsi darabot levágtak belőle, és azt hozzávarták. Tehát nem tudjuk, hogy mekkora volt. Ugyanakkor a Szent László kiállításon, aki Kenyi Terézia írta ezt a szóciket, úgy írta, hogy a Veszprémi az egy kézzel festett, és a másik kettőt úgy gondolja, valószínűleg is csak képeket látott, vagy képet látott, hogy egy kifestett nyomat. Most mind a háromról beigazolódott, hogy eredeti festmény.
Képen látható a Szent Jobb festménye. Fölötte meg alatta pedig szöveg olvasható. Mi van rajta?
A selyemképet csak annyit írtak, hogy Szent István. és a melléket szöveg, amit felolvastam, és a harmadik kis dokumentum, az pedig az Erekie képennek a Szent Jobbi példánynak a történetét magyarázza. Azt a képet Somogyi Pál pannonhalmi főapát kapta, aki az abolíció során valószínű felszámolt erekéket és értékeket eladták, és ekkor vásárolhatta meg valószínű ezt a képet Mádi Csantal, Szent Jobbi címzetes apát, aki 1797-ben adományozta a Szent Jobbi plébánia templomnak, és azóta valószínű ott függött ez a kép, és nem olyan rég került be a Szent László gyűjteménybe.
Milyen állapotban volt ez a kép, mi volt a feladat?
Esetleg ránézésre a kép jó állapotban volt, de jobban megnézve ezek az igazoló iratok, ezek nagyon sérültek voltak a fénytől és a tintától, tehát erősen megsárgultak, és a tintamarástól az írásvonalában az írás szétnyílt.
És hogy tudták ezt rendhozni?
Ennek az állapotát stabilizáltuk, már a restaurálás kezdetén megállapítottuk, hogy ez így hosszabban kiállításban tovább nem lehet. Ez az irat, ezért másolat készült róla, és az eredetiek egy borítékban az Erekie kép hátra mögött vannak elcsomagolva. Tehát együtt vannak, de nem láthatóak, és így a fénytől védve vannak.
Festményen nem is kellett semmit sem csinálni.
A festmény csak szennyezett volt, úgy tűnik, hogy jó állapotú. A lánc mentén, a láncvonalak mentén kis repedések látszanak, de a festék stabilan ül a sejmen.
Ez egy gyönyörű keretben van, milyen díszítések vannak ezen az aranyszínű kereten?
A keret az egy fa keret, fa magra készült fémborítás, aminek a tetején egy díszes domborítás látható, ami egy korona és két oldalt leveles ágak vannak. Ez vörös részből készült, és egy oldalon aranyozott. A hosszú idő alatt, ami kiállítva volt, vagy valahol volt, sokszor tisztították, ezért az aranyozás egy része lekopott a keretről, és hogy a hátlapja, ami egy fa lap volt, nem illett pontosan a keretbe, mindenféle szennyeződés halmozódott föl a keretben és a kereten. Úgyhogy a nagy része a munkáknak tisztítási munka volt, és ez a dokumentumcsere. Az érdekes még Szent Jobbon, hogyha a képet megnézzük, a kéz lezárása egy sokkal egyszerűbb, ilyen farkasfog mintájú arany vagy fém lezárást mutat, és ez valószínű az a lezárása a kézerekének, amivel Raguzából megérkezett. Mária Terézia csináltatott neki egy új kézerekjetartót, és ebbe helyezték be, és akkor kapott új foglalatot a kézerekje. Ez az erekjetartó, ez megvan. Most a kassai vértanúk erekéi vannak bennem, mert az 1870-es években kapott új erekjetartót, amiben ma látható. Ez mind a kettő egy kettős erekjetartó volt, belül egy kisebb üvegdobozban volt a kézerekje, és egy díszes, szintén ablakos tartó veszi körbe. 1862-ben készült a ma látható díszes erekjetartó, ez a neogótikus épületet formázó, Lippert József prímás építész tervei alapján is Bécsben készült.
A Szent Jobb az Budapesten látható, a Szent István Bazilikában, és ez a kép, amit restauráltak, ez hol tekinthető meg Nagyváradon?
Ez most nem tekinthető meg, de terveznek egy kiállítást hamarosan Mária Terézia köré, és akkor lesz kiállítva az Erekie kép.
Thank you.
továbbra is az Országos Széchenyi Könyvtárban vagyunk, Rózsa Dávid főigazgatónál. Az olvasási szokásokról kérdezzük, valamint a Széchenyi Könyvtárnak a küldetéséről és a céljáról, hogy ebben a mai digitális változó világban milyen tervekkel tudja az olvasók számát növelni, a könyvszerető emberek számát növelni, a könyvtárba vonzani, illetve mivel azt tudni kell, hogy ez nem kölcsönző könyvtár, tehát innen nem lehet kikölcsönözni könyveket, ezért azt kérdezzük, hogy hogyan segíti elő, hogy az országban a többi könyvtárban egyre több olvasó legyen. Ez egy különleges könyvtár, mert nemzeti könyvtár. Mi a feladat, amiben különbözik általánosan a többi könyvtártól?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az Országos Széchenyi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára. Nem csak Magyarország nemzeti könyvtára, hanem minden magyaré. Ekként fogjuk föl a küldetésünket immár több mint 200 éve, egészen pontosan jövőre lesz 225 éves az Országos Széchenyi Könyvtár. Az a feladatunk, hogy minden Magyarországon megjelent, illetve magyar vonatkozású művet megszerezzünk, ezeket gondosan őrizzük, feldolgozzuk, kutathatóvá tegyük, vagy digitalizálás útján elérhetővé tegyük az olvasók számára. Ez az, ami alapvetően megkülönbözteti a nemzeti könyvtárakat a nem nemzeti könyvtáraktól, hiszen a mi feladatunk, hogy az írott és nyomtatott kultúrkincs teljességét őrizzük, a témájától függetlenül, és az időtállóságától függetlenül, tehát nálunk mindenből minimum egy példánynak, de leginkább minimum két példánynak meg kell lennie. Ez egy alapvetően sajátságos feladata a Nemzeti Könyvtárnak. És ahogy említettem, mi a nemzeti küldetésünket komolyan vesszük, tehát a célunk az, hogy minden magyarhoz éljenek Magyarországon, a Kárpát-medencében, vagy bárhol a diaszpórában, eljuttassuk a nálunk őrzött kultúrkincseket, akár kiállítások formájában, akár úgy, hogy a nálunk dolgozó szakemberek tudásának a szétsugárzásával segítjük a kollégáinkat, akár új módon, hogy segítünk könyvtárakat létrehozni, gyarapítani, akár pedig úgy, hogy az online térben elérhetővé tesszük a nálunk között kultúrkincseket.
Olvastam, hogy több mint 3 millió könyvet őriznek itt, és számos egyebet, például kis nyomtatványokat, metszeteket, hanganyagot. Mi a jellemző ezekre? Hogyan lehet ezekhez hozzáférni? Például a régi újságokat mikrofilmen lehetett korábban megtekinteni. Most hogyan lehet ezek között akár kutatni?
Több mint 10 milliós állományunk van, ez egy meglehetősen masszív állomány, és nagyon örülök neki, hogy a kis nyomtatványokat sorolta föl példaként, hiszen kevesen tudják, de plakátból, kis nyomtatványokból tevődik össze az állományunk legnagyobb része. Tehát még csak nem is könyvekből, nem is folyóiratokból, hanem ezekből a sokszor csak egy lapos dokumentumokból. A törzsgyűjteményünk alapvetően mindenki számára látogatható, aki elérte a 16 éves beiratkozási korhatárt. Ezt egyébként tervezzük leszállítani. A különlegesebb dokumentumokat, a különgyűjteményi dokumentumokat, régi könyveket, kódexeket, a kéziratokat és egyéb dokumentumokat kutatási engedéllyel lehet használni, lehet kutatni. Ugyanígy ez érvényes a Zirc című emlékkönyvtárban őrzött anyagra is, hiszen az Zirci apátságban található könyvtárat is az Országos Széchenyi Könyvtár működteti. Ugyanakkor, ahogy említettem már korábban, célunk az, hogy minél többen hozzájussanak a nálunk őrzött kultúrkincsekhez, és ennek pedig a legjobb módja, vagy a legegyszerűbb módja a digitalizálás, az online közzététel, nem csak az 1850 után megjelent könyveket és folyóiratokat, újságokat digitalizáljuk, hanem a kéziratokat, kódexeket, a nálunk őrzött hagyatékokat, régi kódexeket, régi térképeket és minden egyéb régi dokumentumot is. Ezeket különböző tartalomszolgáltatásokban tesszük elérhetővé. Ugye mindenki számára ismert a Magyar Elektronikus Könyvtár, amelyben már közel 30 ezer kötet elérhető. Az újságokat az elektronikus periódika archívumban tesszük közzé. Említette, hogy régebben ezeket mikrofilmen lehetett elérni, amit még digitális formában nem lehet elolvasni, azt még ma is lehet mikrofilmen olvasni. Több mint 109 millió mikrofilm felvételünk van. Ezeket folyamatosan digitalizáljuk, naponta 40-50 ezer digitális felvétel elkészítésére vagyunk képesek, és ezeket utána aztán igyekszünk a lehető leghamarabb tartalomszolgáltatás formájában az olvasók elé tárni.
Mi a jellemző, akik ide látogatnak a könyvtárban, ők milyen célból jönnek?
Ahogyan említette, az Országos Széchenyi Könyvtárból egyelőre nem lehet kölcsönözni, tehát itt csak helyben használható állomány van, úgynevezett prézens könyvtár vagyunk. Tehát mindenki, aki ide jön, egy meghatározott témát kutat, tehát jellemzően tudják, hogy mi az a téma, amit szeretnének feldolgozni, akár a kutatók, akár az egyetemi hallgatók, vagy a doktorandusok, akik a disszertációjukat írják. Tehát jellemzően már kész, ha úgy tetszik, kutatási vagy olvasási tervvel érkeznek ide.
Milyen szolgáltatásokkal várja az olvasókat a könyvtár?
Ahogy említettem, rengeteg féle dokumentumot őrzünk, és digitalizálunk is. A legnépszerűbb szolgáltatásaink közé tartozik természetesen a Magyar Elektronikus Könyvtár után a Kópia, amelyik egy digitális kézirattár, Magyarország legnagyobb digitális kézirattára. Itt érhető el például a Petőfi család kézirathagyatéka, Petőfi Sándor mellett Szendrei Júlia és a fiú Petőfi Zoltán versei levelei is itt találhatók. Itt érhető el a Kölcsei Fond, benne a Himnusz kézirattával, de ugyanitt lehet böngészni az Eszterházi család kéziratos kotta gyűjteményét, benne például József Haydn kottáival, a Liszt Ferenc művei hamarosan kikerül, elérhetővé válik Erkel Ferenc István király című operájának a kéziratos kotta anyaga, tehát ez egy hatalmas és nagyon gazdag gyűjtemény, a Babits levelezést is említhetném. Emellett a gramofon lemezeinket a Hangtár című elnevezési szolgáltatásunkban hallgathatják meg az érdeklődők. Itt több mint 1600 felvételhez lehet ingyenesen hozzáférni. Gyönyörű exhibitionjainkat a könyvtárban szolgáltatjuk, a régi ritka elnevezési szolgáltatásunkban régi könyvekhez és röplapokhoz férhetnek hozzá. A földabroszon a régi térképeink böngészhetők, és van egy fotótér nevű szolgáltatásunk is, ahol pedig a több mint 600 ezer darabból álló fényképgyűjteményünket tesszük föl tematikus egységekben. Célunk az, hogy az online térben mindenki számára ingyenesen, jó minőségben szolgáltassuk a tartalmakat.
Bizonyára sokakat érdekel az is, hogy a saját településéről megjelent képeslapokat is kutatja, mert képeslapgyűjteménye is van a könyvtárnak.
Így van, van egy hatalmas képeslapgyűjteményünk a térképlakát és kisnyomtatványtár gyűjteményében. Ennek egyelőre csak egy nagyon kis szelete hozzáférhető digitálisan, de egyébként a külön gyűjtemény olvasóteremben ezek is kutathatók.
Könyvtárnak szerepe van az ország többi könyvtárával kapcsolatos feladatok koordinálásában is, illetve kapcsolatot tart külföldi könyvtárakkal is. Mi a feladatuk?
Az Országos Széchenyi Könyvtár, mint nemzeti könyvtár, a könyvtári intézet révén nyújt szakmai segítséget és biztosítja a szakmai partnerséget az országban működő többi könyvtárnak, szakkönyvtáraknak, egyetemi könyvtáraknak, települési könyvtáraknak. Mi szervezünk például azokat a szakképzéseket, amelyek ennek a segítségével a legújabb könyvtári szakismereteket elsajátíthatják a már végzett és egyébként könyvtárban működő kollégák. Mi dolgozunk fel az országos könyvtári statisztikákat, és még egy sor egyéb feladatunk is van. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által indított Könyvtári Kihívás című olvasás népszerűsítő pályázatban mi látjuk el a koordinátori feladatokat, tehát mi gyűjtjük össze az adatokat, mi segítünk abban, hogy az ország egyes könyvtáraiban megmutatkozó jó gyakorlatokat megosszuk a kollégákkal, és lényegében bármilyen kérdéssel fordulhatnak a kollégáinkhoz a könyvtárosok.
Kapcsolatot tartanak külföldi könyvtárakkal is, onnan is vesznek át jó gyakorlatokat?
Természetesen folyamatos a kapcsolattartás. Több mint egy tucat nemzetközi szervezetnek tagja az OSK. Ezen felül a közép-európai nemzeti könyvtárakkal és szerte egyébként a világon megtalálható más nemzeti könyvtárakkal is igyekszünk tartalmas kapcsolatot kialakítani. Különböző ösztöndíjak segítségével magunk is igyekszünk elsajátítani a külföldi jó gyakorlatokat. Mi is fogadunk kollégákat, akik pedig a mi gyakorlatainkat tanulmányozzák. A Skót Nemzeti Könyvtárral futott tavaly egy közös projektünk, de kapcsolatban állunk több mint 40 korvinőrző intézménnyel is, amelyekkel pedig igyekszünk a virtuális Korvina újraegyesítési projektünket végrehajtani.
Említette az előbb a könyvtári kihívást. Ennek a tavalyi programja már lezárult, kihirdették az eredményeket is. Mit kell tudni erről az olvasás népszerűsítő programról?
2024 őszén indult a könyvtári kihívás első fordulója. Ez a program azt célozza, hogy a könyvtárak elsősorban a saját maguk korábbi eredményeivel, másodszorban pedig a saját kategóriájukba tartozó más könyvtárakkal versenyezve igyekezzenek népszerűsíteni az olvasást, igyekezzenek megnövelni az olvasóik számát, a kölcsönzött dokumentumok számát, a könyvtárba beiratkozó fiatalok számát. Külön indult 2024-es programban egy olvasó Kárpát-medencéért program, ahol a határon túli együttműködéseket díjaztuk. Több kategóriában osztott díjakat a fenntartónk, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, több mint 120 millió forint összdíjazású versenyről volt szó. 370 könyvtár indult, zömmel kis települési könyvtárak, tehát 5000 főnél kisebb lélekszámú települések könyvtárai. A 2025-26-os fordulóban, amely 2025. december 1-ével indult, 317 könyvtár pályázott, és több mint a fele a pályázóknak új könyvtár, ami azért kiemelendő, mert a másik 50% pedig már az előző fordulóban is részt vett, sőt díjazott könyvtárak is vannak az újraindulók között, tehát egyrészt sikerült is megtartani egy csomó könyvtárt, és sikerült bevonzani ebbe a programba újabbakat. Az előző forduló tapasztalatai alapján összeállítottunk egy kis adatbázist a Könyvtári Intézet felületén, amelyből tájékozódhatnak a könyvtáros kollégák mások jó gyakorlatairól, illetve kezdeményezéseiről. Azt vettük észre, hogy ez a pályázat sikeresen katalizálta az egyébként is kedvezően alakuló olvasási és könyvtárhasználati mutatókat, tehát azoknál a könyvtáraknál, amelyek elindultak a könyvtári kihívásban, még inkább emelkedett a kölcsönzések száma, vagy a könyvtári programokon résztvevők száma.
És mi a tapasztalata, hogyan növelik az olvasók számát ebben a kihívásokkal teli digitális világban?
Azt látjuk, ezt mutatják a nemzetközi trendek is, és ezt mutatják az itthoni trendek is, hogy a könyvekre, az olvasásra egyre nagyobb igény van. Tehát a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem beszélhetünk az olvasás alkonyáról, vagy akár a kézbefogható könyvek alkonyáról. Az amerikai könyvpiacon is, az európai könyvpiacon is tarolnak a hagyományos könyvek, sokkal nagyobb a piaci részesedésük, mint az elektronikus könyveké, vagy a hangos könyveké. A magyar könyvpiacon is ez a helyzet. És ami szintén egy nagyon örvendetes trend, hogy mind a beiratkozottak száma, mind pedig a könyvkölcsönzések száma kezdi elérni, illetve meghaladni a 2019-es adatokat. Tehát a könyvpiac is, meg az olvasás kultúra is köszöni jól van. Természetesen van dolgunk, hiszen az is igaz, hogy átlagosan a könyvolvasással töltött idő az csökkent az elmúlt évtizedekben. Viszont azok, akik egyébként is olvasnak, azok egyre többet olvasnak, több könyvet is vesznek, illetve nagyobb értékben is vásárolnak könyveket, és többet is járnak a könyvtárakba. Nyilván ahhoz, hogy a legfiatalabb generációk is eljussanak a könyvhöz, és az életük mindennapjává váljon a könyvkultúra, ahhoz mindenek előtt lelkes könyvtárosokra van szükség, már ami a könyvtárakat illeti. Lelkes elhivatott könyvtárosokra van szükség, akik a különböző foglalkozások segítségével, akár papírszínházzal, akár szabadulószobával, akár egyéb módokon elvezetik a könyvhöz, az írott szóhoz a kisgyerekeket. És onnantól kezdve, hogy egy gyerek már hagyományos könyvet fog a kezébe, onnantól kezdve jóval nagyobb eséllyel válik belőle olvasó felnőtt, és aztán, hogy felnőttként már elektronikus formában fogja olvasni a könyveket, vagy hagyományos formában, az már mindegy is. Az a lényeg, hogy a könyvkultúra az élete szerves részévé váljon.
Az Országos Széchenyi Könyvtárban voltunk, Tóth Zsuzsanna főrestaurátorral beszélgetünk a Szent Jobb festmény restaurálásáról, és Rózsa Dávid főigazgatóval a könyvtár kihívásairól és az olvasás megszerettetéséről. Császi Erzsébetet hallották. Thank you.
Gondozó intézet aulájában megnyílt Mágár Ágnes miskolci festőművész Szent és Profán című kiállítása. A tárlaton festmények, grafikák és kis plasztikai alkotások mellett a művészszínházi munkásságát bemutató díszlet és jelmeztervek is láthatók. Mágár Ágnes alkotásai hazai és nemzetközi gyűjteményekben egyaránt megtalálhatók, többek között múzeumokban és közgyűjteményekben Európa szerte. Művészetében az elmúlt 20 évben egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a szakrális témavilág. Egyházművészeti munkái között szárnyasoltárok és templomi fali képek is szerepelnek Magyarországon és külföldön. Különleges elismerésnek számít, hogy az általa festett Veronika oltár a Vatikán auditoriumában kapott helyet. Hajdú Ildikó, a Herman Otto Múzeum igazgató helyettese szól a következőben.
Bevallom, nem későn ismertem meg, de nem fiatalon, hiszen én ide Miskolcra az egyetem révén kerültem, és mire én megérkeztem, addigra Mágár Ágnesnek már egy gyönyörű, kiteljesedett munkássága volt, amit izgalmas volt megismerni, és főleg azóta is folyamatosan nyomon követni, hogy hogyan változik, de mégis azok a gondolatiságok, amiket megjelenít a képei, mennyire egységes képet és művészetet mutatnak valójában. Hogyha belegondolunk, mióta, ha fogalmazhatok úgy, az ember öntudatra ébredt, az első elődeink elkezdtek művészi alkotásokat létrehozni, azoknak szinte mindig volt egy közös origója, a hit. És a másik, ami meghatározta az ő életüket, az a természet. A természetben való élet, a természettel való együttélés, amelyikben a vallás, a szakralitás az első gondolatoktól, az első művészi megnyilvánulásoktól kezdve ott volt. Egy nagyon ősi és nagyon örök körforgása ez a művészetnek, amelyik Mágár Ágnesnek ezekben a munkáiban is testet ölt. A természet nem választható el a szentségtől, a szakralitástól, de ugyanúgy mindig ott lesz benne a profán oldal is. És hát természetesen, ahogy mi is kimozdulunk, kimegyünk a természetbe, ezt akár ott is felfedezhetjük, de még inkább Mágár Ágnes, amikor tájképet fest, még akkor is, hogyha inkább a figuratívítás felé indul el a művészetébe, és akkor is képes megörökíteni és megragadni azokat a pillanatokat, ahol egy-egy festmény még egy absztrakt felé közelítő kifejezés formában is képes megjeleníteni a szakralitást és a szentséget. Hiszen ahogy egész kultúránkat, a vallásunkat áthatják a művészi alkotások, ha bemegyünk egy templomba, mindenhol színek, alkotások, képzőművészeti alkotások végtelen sorával találkozunk, és ahogy Mágár Ágnesnek is gyönyörű egyházi munkái vannak, ezek is ugyanarról szólnak, és ugyanez köti össze a természettel is ezeket a képeket. Minden színnek a szakralitásban jelentősége van, mindegyiknek van egy szimbolikus üzenete, és hogyha ezeket az üzeneteket átfordítjuk a természet a tájképeknek a nyelvére, akkor valójában megkapjuk azt a szakralitást, amit mégis a profán tartalom magában rejt. A Miskolci Galériát miskolci művészek hívták életre. Az 1960-as években az itt élő, itt alkotó művészek voltak azok, akik megfogalmazták azt, hogy legyen egy olyan hely, egy olyan kulturális tér a város szívében, ahol mindig bemutatkozhatnak, mindig megmutathatják legújabb alkotásaikat. Ezt a célkitűzést, ezt nem szeretnénk soha szem elől téveszteni. A Miskolci Galériának mindig ez egy nagyon fontos területe, és célja lesz, hogy bemutassa és lehetőséget teremtsen a művészeknek arra, hogy megmutatkozhassanak, vagy őrizzük a hagyatékokat, gondozzuk azt a munkásságot, amit örökül hagytak, feldolgozzuk, és elmúlt művészeinkre ugyanúgy figyelünk, mint akik most velünk élnek. Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bilincsik Márton, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Erről a Szent Máté evangéliumából való 17. fejezet 2. verséről Kormos Csaba porosztói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Több mint 10 esztendővel ezelőtt történt. Az egyik ismerősöm, egy azóta már jobb létre szenderült nagymama, igazi örömmel beszélt nekem arról, hogy fiúnokája milyen boldogan számolt be neki az édesanyjával való találkozásról. Képzeld, mama! Anya most nagyon kedvesen fogadott, nyugodt volt, figyelt rám, és az arca olyan szép volt. Megvallom, az én szívemet is öröm töltötte el, mert bizony az anyán sokszor lehetett látni, hogy mennyire fáradt, feszült és gondterhelt. És íme most megörvendeztette az ő fiát, egyszülött fiát, arcának szépségével. Jézus Krisztusról is azt olvashatjuk az úgynevezett színeváltozás jelenetében, hogy az arca olyan szép volt, egészen pontosan az arca ragyogni kezdett. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal Szent Máté evangélium a 17. fejezetének 2. verséről elmélkedünk. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Megvizsgálandó szentírási helyünk Jézus színeváltozásának jelenetében olvasható, amely Szent Máté evangéliumában a 17. fejezet 1. és 9. versek között van. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. A színeváltozás hatására megvilágosodott a kiválasztott apostolok számára Jézus rejtett isteni méltósága, szent emberségén átragyogott istensége. Hogyan kell értelmezni mostani elmélkedésünk mondatát? Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig fehér lett, mint a fény. Krisztus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége azt hirdeti számunkra, hogy földi alakja ellenére is égi lény, mennyei személy. Az Ószövetségben Dániel prófita 7. fejezet 9. verse, a 10. fejezet 5. verse, az apostolok cselekedetei az Újszövetségben 1. fejezet 20. versként, és a Jelenések könyve 3. fejezet 4. verse is erről vall, sőt, arról is, hogy ő az emberfia, aki égi magasságokba emelkedik. Dániel, próféta 7. fejezet 13. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Jézus színeváltozásának leírása az egész Szentírás egyik legcsodálatosabb eseménye, engem is mindig magával ragad, lelkesít, feltölt. Úgy vélem azonban, hogy nagy mulasztást követnénk el, ha nem gondolnánk arra, hogy milyen volt Jézus arca egész életében, különösen az evangéliumok leírása szerint. E kérdés megválaszolásában a kiinduló pontunk az, hogy Jézus Krisztus azért száradt le a mennyből, azért üresítette ki önmagát, és lett közülünk való ember, hogy az Atya akaratát teljesítse. Az Atya pedig őt azért küldte, hogy a bűnök útjára tévejedett emberiséget, mindket, mindnyájunkat visszavezessen ő hozzá. Ennek megfelelően Jézus Isten országát, szeretetének uralmát hirdette szavaival és tetteivel, és ekkor rádöbbenhetünk arra, hogy Jézus arca mindig, minden körülmények között szép volt. Akkor, amikor édesanyjának ölében rám mosolygott az egész teremtett világra, akkor, amikor az ő földi édesapjával, Józseffel a műhelyben dolgozott, akkor, amikor tanított, amikor ellenfeleivel vitázott, amikor csodákat tett, sőt akkor is, amikor elérkezett az ő pasiója, szenvedése, a megostorozás és a tövissel való megkoronázás gyötrelmei. A keresztet hordozva és keresztre szegezetten is szép volt az arca. Alakját pedig mindenkor ragyogó fény övezte. Ez a fény, ez a világosság dicsőséges feltámadásakor lett igazán vakító. A sátánt megvakító, a halált, a kározatot végérvényesen legyőző, számunkra viszont, akik benne hiszünk, és egyre inkább hozzá akarunk hasonlóvá válni, az örök boldogság, dicsőség és világosság országába, a mennyországba utat mutató és vezető fény. Miért volt Jézus arca ragyogó, és ruhája vakító fehér? Isten dicsőségével, dicsfényével, glóriával övezett. Jézus arca az ő Atya iránti engedelmességét, akaratának feltétlen teljesítését, alázatát és az ezekből fakadó békességet, boldogságot és rendezettséget tükrözte. Különösen amikor imádkozott, de minden más élethelyzetben is tökéletes összhangban, szeretetben való összeforrottságban, egységben volt a mennyei Atyával. Jézus szíve az Atya irgalmas, bűneinket mindenkor megbocsátani akaró szentséges szíve, mely örökre magához akar ölelni bennünket. Testvérem, tudatában vagy-e te annak, hogy Jézus és az Atya is azt szeretné, hogy már itt a földön mennyei ragyogás övezzen téged is. Isten dicsőségére és fele barátaid javára a lelkekért élj, belülről, a szívedből fakadóan az arcod ragyogjon, az arcod szép legyen.
Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Erős kézzel takard be engem. Tengerpontból szúg, süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé. Uralkodsz hullámok habjain, a szívem nem fél, bennem remél. Csak Istenben, vízszínnel
süvít a szél, temez fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, a szívem nem fél, benned remél.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!